találkozott a personális mondandó és mint a szerkesztőség képviselője?
Két mondatban. Tehát, hogy ez egy eléggé szomorú alkalom, ugye, tehát elveszítettük Gyurit, amitől mindenki a kollégái és a barátai közül eléggé, hát, hogy úgy mondjam, kiborult, és a gyászunk a részeként is úgy gondoltuk, hogy, hogy dolgozunk az emlékezetén. Ennek több eleme van. Az egyik eleme, ja, nem mondtam, Szollá Dávid vagyok, a literatúra felelős szerkesztője, és Kaprányos András, aki most aki a főszerkesztő, nem tudott eljönni, mert covidos lett. És szóval ennek az emlékezeti munkának több eleme van, ami most így világosan látszik, és az első etap az, amit itt a kezetekben tartok már néhányan, ez a literatúrának a Kálmán C. György emlékszáma, amely szinte teljes egészében róla szóló hozzáírt, vagy az ő munkáját érintő szövegekből áll, a részleteit majd mindjárt a beszélgetésen megismertek, illetve a szemlerovat, ott az szokásos irodalomtudományi szemlék vannak benne, recenziók. A terveink között van még, nem akarom elkiabálni, remélem sikerül alapítani Kálmán C. György díjat kritikusoknak, amit, hogyha minden jól megy, akkor minden évben kiosztanánk lehetőség szerint Mikuláskor, emlékezve arra, hogy Gyuri volt az intézeti Mikulás, irodalom kritikusoknak. És hát maradt utána egy összeállított kötet, összeállított, de még nem szerkesztett kötet, aminek az a munkacíme, hogy elbeszélő szövegek egymás mellett, mert próza, tehát elbeszélő művekről tanulmányai és kritikái vannak összerakva, egy elég vastos kötet lesz, ha lesz. Ezen is dolgozunk, hogy forrást találjunk rá, meg megcsináljuk, megszerkesztjük, remélhetőleg ez is idén, rosszabb esetben jövőre ez összejön. És most pedig, akkor bemutatnám a beszélgetőket, a beszélgetést Angyalosi Gergely vezeti, úgyis, mint Gyuri régi barátja és kollégája, bár ez mind a négyőtökről elmondható, és három olyan kollégánk a beszélgető társa, akik írtak is ebbe a literatúra számba, Rákai Orsolya, Vári György és Veres András. És akkor ezennel átadom a szót nektek.
Köszönöm szépen, valóban így kerültem én ebbe a moderátori szerepbe, azon felül, hogy feltehetőleg 50 éve ismertem Gyurit, azért feltehetőleg, mert egyszerre kezdtük az egyetemet 72-ben, de az ember eleinte nem nagyon vesz tudomást a évfolyam társairól, tehát nem tudom, hogy mióta létezett ő nekem, de az biztos, hogy több mint 40 éve. És hát az, hogy barátok voltunk, az baráti viszony volt közöttünk, de ahogy ennek a lapszámnak néhány írásából kiderült, az nem volt, a Gyuri esetében nem volt nagyon egyszerű dolga ez a barátság. Hát nagyon furcsán alakultak az ő barátságai, de erről talán még lesz szó. Hogy egy visszatérő motivumot említsek, két írásban is olvasható, hogy nagyon jobban voltunk, barátok voltunk, de nem fogtunk kezet soha. És akkor én is elgondolkoztam, én sem fogtam vele kezet soha. Ez már önmagában is jelent valamit. Noha én elmondhatom magamról, hogy én aludtam vele egy nászi ágyban, 88-ban, Barcelonában, a kezet nem fogtuk. Szóval személyesen ugye ez a viszonyom hozzá, és hát én az ÉS-ben írtam meg a gondolataimat a halála után. Úgyhogy valaki olyan személy kellett, aki nem résztvevője ennek a emlékszámnak, ami egyébként szerintem nagyon szépen sikerült. Előjáróban annyit szeretnék még mondani, hogy hát nagyon érthető és ismerős módon a írások műfajilag két pólus között helyezkednek el, van a nagyon személyes pólus, tehát aki úgy gondolja, hogy a saját személyes viszonyáról kell szólnia az írásának. Gyurihoz. Itt lehet, hogy elnézést kérek előre, és néha ki fog szaladni egy-egy halogány a számon, mert hát így ezt szoktuk, meg így hívtuk, és sose láttam, hogy rossz néven vette volna. Szóval van a személyes típus, van, aki úgy személyes, ezen belül is alfajok vannak, van, aki úgy személyes, hogy például a Gyuri kritikaírói stílusáról értekezik, tehát a stílusban próbálja megragadni, illetve abban a hatásban, amit ez a stílus gyakorolta az olvasókra, azt a személyes, sajátos jegyet, ami a Gyuri írásaira jellemző volt. Van, aki azzal tiszteli meg az emlékét, hogy szoros olvasásban megolvassa valamelyik szövegét, vagy mint Veres András, gyakorlatilag a teljes művét átnézte ebből az alkalomból, és minél tárgyilagosabban igyekszik róla beszélni. Szóval e között a két véglet között sokféle verzió van ebben a emlékszámban, úgyhogy én leginkább ugye a három résztvevőhöz fogok kérdéseket intézni, de aztán nagyon szeretném, hogyha mindenki bekapcsolódna, akinek van mondani valója, illetőleg hát itt van körünkben Sőszromen István, és azt ígérte, hogy amikor belefáradunk, akkor zenél nekünk, új erőre kapjunk. Szóval először Rákai Orsolyához fordulnék, aki egy nagyon érdekes, ha már köztes műfajokról volt szó, tudnélik, egy olyan köztes írás ez a két említett véglet vagy pólus között, amiben sok személyesség van, ugyanakkor nem privatizáló személyesség, hanem tulajdonképpen az irodalom tudományos és kritikai közbeszéddel foglalkozik, annak a közbeszédnek a változásaival a 90-es évek elejétől, a 90-es évek előtti időszaktól napjainkig, és Kalogány személye úgy tűnik fel ebben a megvilágításban, mint egy olyan képviselője a 90 előtti tudományos és kritikai közbeszédnek, amiről azt írja Orsi, hogy ez a szakmai tér úgy tűnt fel előttük, mint egy különös játék tere lenne, amelyben inkább kérdések vannak, amelyek megnyitják a témák és kontextusok vonatkoztatási rendszerét, és ez egy olyan játéktér, amiben méltósággal és vidáman lehet lubickolni, részt venni, amely a kölcsönös beszélgetés szabad élményét nyújtja, és tulajdonképpen felvillantja, hogy ez a mi szakmánk, lehet egy hivatás is, amelynek nem kell, ahogy írja, nem kell sem feladnia, sem kiárusítani a játékos jellegét. És Kálmán Szégyőrgy ebben az összefüggésben úgy tűnt fel, mint a gyakorlati játék terén szabályok kijelölő kérdések felvetője, amely kérdéseknek mindig volt egy ennyi szubverzív jellegük, és ezzel állítja szembe a mostani helyzetet, a mostani, az mondjuk az elmúlt 20 évben, gondolom, ahogy alakul a szakma szituáció a társadalomban, illetve a belső viszonyai, amikor is a jelszavak az integráció, kiszámíthatóság, hatékonyság és a szakmák funkcionálisának a totális megváltozását láthatjuk ebben az összefüggésben úgy látja, hogy ez már nem hivatás, hanem szolgálat, és itt használja egy nagyon érdekes kifejezést, ugye a jelentés összeomlását. Mert azt szeretném, hogyha ezt a nagyon negatív diagnózist, ezt egy kicsit részletezni számukra.
Nem tudok. Nyomni kell benne valamit?
Van egy ilyen tilajjel.
Akkor most elvileg működik. Köszönöm szépen. Én nagyon meglepődtem azon, hogy Dávid azt mondta, hogy én is itt beszélgessek, mert nem vagyok egy tipikus ismerőse Gyurinak. Tehát persze, én is nagyon régóta ismertem. Jóval régebb óta igazából, mint ahogy az intézetbe kerültem. Ugye a szövegeink keresztül, illetve konferenciákon hallottam beszélni, de igazából soha nem voltam vele, már csak ugye a generációs különbség miatt sem olyan közeli barátságban. Nem voltam a tanítványa, legalábbis a szónak abban az értelmében, hogy nem jártam az óráira. És nem voltam közvetlen kollégája sem, mert elválasztott minket egy fal, én a szomszédszobában voltam, ő meg ugye az elméleti osztályon. Tehát igen, sokszor találkoztunk, kollégák voltunk, bizonyos értelemben tanítványának is tekintem magam, de egyik sem volt közvetlen. És én egy kicsit úgy éreztem most, hogy átlapoztam ezeket a visszaemlékezéseket vagy írásokat, hogy mintha többeknek is hasonló emlékei vagy benyomása fogalmazódott volna meg ugye Gyurival kapcsolatban, hogy nagyon jó viszonyban voltak, fontos volt számunkra Gyuri, közeli kapcsolatban voltak, de ez mégsem volt egy ilyen nagyon-nagyon személyes viszony. Tehát, hogy nem tudom, ez egy ilyen, nekem is volt egy ilyen szubjektív élményem, hogy dacára annak, hogy nagyon szubjektív, nagyon közvetlen ember, mindig van egy iróniából alkotott védőfal, ami arra is jó, hogy ki lehessen mondani olyan dolgokat, amiket máshogy nehéz volna, és védelemül is szolgál. Vagy legalábbis egy bizonyos ideig szolgált. És ennek a bizonyos negatív diagnózisnak, amit én első felindulásomban itt leírtam, amikor ugye érkezett ez a felkérés a literatúra emlékszámba, az részben hát annak a szintén szubjektív élménynek volt a kivetülése, hogy azt éreztem, hogy ez az irónia egy ponton már nem védte meg őt sem. Tehát, hogy egy idő után úgy láttam, mintha folyamatosan sérült volna a szakmai életben, folyamatosan sérült volna azokban a terekben, ahol korábban igen lubickolt, és ahol korábban úgy tűnt, hogy szabadon lehet mozogni, és ő ennek a szabadságnak egy nagyon fontos figurája és megtestesítője volt az én számomra legalábbis. És hogy az ő reakcióin, az ő állapotán, az ő viselkedésén keresztül én látni véltem egy változást, mint hogyha jelezte volna ezeket a változásokat. Ezeket, vagy én is nyilván hasonló változásokat éreztem, és ezért is fordult ilyen irányba ez a szöveg. Maga ez a kifejezés, ez, hogy jelentés összeomlás, ez egy idézet ugye ebben a kis szövegecskében Baudrillardtól, aki a médiával kapcsolatos igen szkeptikus és igen negatív diagnózisában írja ezt le, nevezetesen valami olyan módon, ugye, hogy minél több a szöveg, és minél zökkenőmentesebb a kommunikáció, és minél hatékonyabb a csatornák működése, minél gépiesebb ugye ezeknek a szövegeknek a termelése, annál kevesebb a jelentés. És ebben a változásban, amit a 90-es évek elejétől kb. Az ezredfordulóig, illetve az azutáni időszaknak az összehasonlításában én abszolút szubjektív módon érzékelni vélek, az is valami hasonló. Úgy tűnt, hogy annak idején az irodalomtudomány, biztos azért is, mert Gyuri szövegeit olvastam, Gergely szövegeit olvastam, András szövegeit olvastam, nagyon sok olyan ember szövegeit olvastam, akik részei voltak ennek a térnek. Úgy tűnt, hogy szabadon lehet hozzászólni dolgokhoz, és ezek jó részt élőszavas, eseményszerű játékterek voltak. Tehát egy idő után az ember nem került el, hogy valahogy valamilyen formában meg ne ismerkedjen ezekkel az emberekkel, és élőszóval is lehetett beszélni, és ez hihetetlen volt számomra. Most valahogy egyrészt kitágult ez a tér, sokkal több ember látszik benne lenni, másfelől le is szűkült, mert sokkal zártabbnak érzékelem én személyesen ezeket a terket sokféle értelemben. Ennek nyilván rengeteg oka van, de az egyik jele, és egy nagyon szomorú jele ennek a változásnak, az a Gyuri sorsa volt az én számomra.
És úgy vettem ki ebből a szövegből, hogy a szakmának a mi reakció, a reakcióját, a mi reakciónkat erre a megváltozó helyzetre, és tulajdonképpen egy elhibázott dolognak tartott. Tehát ahogy próbálunk alkalmazkodni a ilyen típusú igényekhez, és mintha azt mondta, azt akarnám mondani, hogy nem vezet sehova.
Hát nyilván egy ilyen szomorú, dühös és szubjektív írásban az ember fogalmazhat így, nyilván ahhoz nem venném a bátorságot, hogy ítéletet vagy véleményt mondjak arról, hogy hogyan reagálunk erre a változásra, vagy pláne azt képzelném, hogy meg tudom mondani, hogy mi valamennyien mind irodalommal foglalkozó emberek hogyan reagálunk erre a változásra. De egy kicsit, igen, egy kicsit ijesztő számomra az az ökkenőmentesség, hogy elfogadjuk ezeknek a körülményeknek a megváltozását, még akkor is, hogyha, amint látjuk is, megint csak Gyurit említve, ha nem fogadnák el, akkor valószínűleg nehezebb dolgunk lenne. Tehát ha egészségesen és szabályosan alkalmazkodni tudunk, valószínűleg kevesebb sérüléssel megúsztuk, csak kérdés számomra legalábbis, hogy azokban a terekben, amit így megőrzünk, megmarad-e az, amiért meg akartuk őrizni.
Köszönöm szépen. Rumi, átszannál valami szomorút ebből az alkalomból?
Keserű édesed, nem?
Igen.
Hogy mi kommentált, nyilván én is szeretettel köszönöm, nem vagyok találok, ugye bocsánat.
Csak vigyázott a fejedre, mert ott van a glória.
Gyurival rengeteget beszélgettünk azokról a dolgokról, amit mind a ketten ismertünk, különös tekintettel a popularitás régi és új rétegeit. Ez a beszélgetés aztán oda torkollott, hogy elkezdett nekünk nagyon szép dorog cikkeket írni egyedül is, és hát aztán Mihállyal, Szilvivel hoztunk a szöveget. És úgy gondolom, hogy most ezeket én megszólaltatnám kivonatolva. Az első az egy, nem most egyben, hanem a idő adódik rá, de mindegyiket érintve. Ez egy Avram Reisen nevű jiddis költőnek a folklorizálódott költeménye, ebben a formájában a Kányádi féle erdélyi jiddis népdalok újfordítás kötetben van, és mindenki ismeri Brillus Daniéknak a szép harmonizálásával, én is úgy fogom játszani, majd utólag elkérem, de azt hiszem, hogy Dani hozzá fog járulni. Mit akar az eső nékem? Mit akar az eső nékem elmondani, mit akarhat cseppjeim az ablak teszkán, mint a könnyen sor. A csizmám is szerte vállott, és nagy a sár az utcákon. Itt van a tép, nem sokára, s nincs egy jó felett a vár. Mit akar a gyertyanéken elmondani, mit akarhat? Csak pislákol fogy a fagyja, nem sokára a csonkából van. Magam is csak pillogatok, mint a fogyó gyertyaszálam, nem sokára ellopadok itt a kéder homályán. Mit akar az óradékem elmondani, mit akarhat az ő sárga számlapjával, és amikor nagyon kongat. Csak egy kigondolt szerget nincsen, üt akarva a karabban, óránként előre nincsen. Mit akar az élet nékem elmondani, mit akarhat, idő előtt megöregszem, ifjúságom. Éhezések, lenyelt könnyek, tökölre borult alvások, öldi napra a nap a földit, és párdi a más világot. Éhezések, lenyelt könnyek, tökölre borult alvások, öldi napra a nap a földit, és párdi a más világot.
Sorrendnél, és hogy a Vári Györgyöt fogom faggatni arról, hogy ez a cím, amit adtál a szövegednek, a kedély, mint világnézet, hogy ezt tulajdonképpen hogyan kell érteni. A cikk első részében szépen elmondod a véleményedet Gyuri stílusáról, irájáról, ugye, amit a világosság, áttekintetőség, irónia, understatement jellemzett. És erről teszel megjegyzéseket, és aztán áttérsz a Gyurinak a szelid természetével látszólag nehezen összeegyeztetett küzdelmeivel a hatalmon levők ellen, amit egy vonzóan néha stratégiának jellemzel, és szóval ezekről szeretném, hogyha kicsit bővebben mondanál nekünk dolgokat, és aztán majd lesz még egy kérdésem arra nézvést, hogy te hogy értékeled a Facebookon való jelenlétét a Gyurinak, mert ott egészen más mondasz, mint például Kapanyos András, aki azt írja a cikkében, hogy a Facebook olyan volt a Kalogánnak, mint hogyha egy delfin kijutna az óceánba. Parancsa!
Azok képviseletében és nem személyemben szeretnék csak beszélni személyes tapasztalatokról, akik feltűnően sokan vannak jelen ebben az emlékszámban, akik a 90-es években Pécsett a tanítványai voltak, a szó legformálisabb értelmében az óráinak a látogatói voltak Kálmán C. Györgynek, és ez egy olyan korszak volt, én a második felében kezdtem el az egyetemi tanulmányaimat, egy olyan korszak volt, amit nyilván végtelenül pontatlanul természetesen, és a szónak a legelnagyoltabb, vagy a legtágabb értelmében, az elnagyoltságig tág értelmében, mondjuk liberális világkorszaknak, még inkább liberális világ érzékelésnek írtam le, és azt mondtam, hogy a Kálmán C. tanár úr egy liberális kedély volt. Tehát, hogy például végtelen nyitottsággal hallgatta és mérlegelte és vette látszólag roppant udvariasan komolyan a sületlenségeket, amiket mi mondtunk a verselemzések kapcsán a verselemző szemináriumain, és hogyha egy egészen pici megfontolható talált bármiben, amit mi összehordtunk, akkor azt elkezdte végig gondolni, mint egy helyettünk, eljutatni valamiféle, hogy mondjam, megvitatásra alkalmas következtetésig, vagyis, hogy mondjam, a habitusa volt végtelenül liberális, és nem szimplán feltehetően, vagy amennyire ez követhető volt a publicisztikájából, a világnézete illeszkedett az akkoriban minden szempontból erős magyar liberalizmushoz. És ez egy természetesen végtelenül vonzó volt azoknak, akik ebben a formális órarendi értelemben a tanítványai voltak. Nagyon inspiráló volt, roppantul és teljesen érdemtelenül megtisztelő volt, és így tovább. És ugye az iróniája, vagyis az, ahogy miközben végtelenül komolyan vette a csacsiságainkat, eközben mind a saját meggyőződéseit, mert hogy voltak, mind a saját meggyőződéseit, mind a mieinket, hogy mondjam, végtelen szkepszissel szemlélted, ez több volt, mint valamiféle módszer, ez tényleg kedély volt. És világnézet, ugye sokan kitérnek arra az írások szerzői közül, hogy a kérdések vonzották elsősorban, és nem a válaszkísérletek, én azt mondom, hogy bármiféle választ szükségképpen végtelenül elnagyoltnak gondolt, a világot problémásabbnak, bonyolultabbnak gondolta el, tapasztalta meg, mint hogy bármiféle választ kísérlet, lényegében bármiféle kérdéssel leírhatná. És erről beszéltem, hogy ez sokkal több volt, mint tanult módszert a diszkepszis nála. Ez tényleg habitus volt még hozzá, elmondhatatlanul vonzó habitus. Voltak olyanok, akik később bosszantónak találták, szégyen szemre én is. Meg kell, hogy mondjam, én azt reméltem egy ponton minden lenyűgözöttségem és rajongásom ellenére, hogy azért valamit, valamiről mégiscsak fogunk egyszer állítani. Nekem ez elkezdett egy idő után hiányozni, és persze én tévedtem. Szóval erről a habitusról szerettem volna élni, és arról, hogy jelenik meg egy stílusként, a legkülönfélébb műfajú szövegekben, amelyeken keresztül felismerhető a korai publicisztikáiban és a, mondjam, az elemzés paródiáiban épp úgy, mint a szigorúan irodalomtudományi tárgyú szövegeiben vagy kritikusként.
Igen, akkor most már értjük, hogy lehet a kedély világnézet, ez is már világos. Szóval visszatérve a hatalmon levők elleni vonzóan léha támadásait, például emlékszem egy cikkére a HVG-ben talán, utána meg a Magyar Szürke címe, ugye a Glac volt az akadémia elnöke, és a Magyar Szürke állományról értekezett, és ezt forgattak Gyuri ugye a Magyar Szürkével. Ezek valóban nem szereztek neki nagy népszerűséget ezekben a körökben, és ahogy Veres András szövegében olvashatjuk is, azt, hogy elkaszálták a nagydoktori, első nagydoktori pályázatát az akadémia első osztályán, ugye, amely első osztály szavaz arról, hogy kinek lehet lefolytatni a nagydoktori eljárását, de indokolni nem kötelesek a szavazat eredményét. Ugye, hogy ebben valószínűleg játszott némi szerepet ez a az ő vonzóan néha viselkedése, amivel kapcsolatban Vári Gyuri azt írja, hogy hát mindenki úgy vette, hogy őt nem érdekli a kóvet, meg a ilyenek, de hozzáteszed, hogy a idősödvén alig, hanem egyre jobban érdekelte. Ez kíváncsi vagyok, ez mire gondolsz itt? A másik, ami még jobban izgat, hogy azt mondod, hogy bocsánat, én nem vagyok fenn a Facebookon, úgyhogy laikus vagyok a témában, de hogy ez a lázas Facebookozás, amit én csak hallottam, de nem tapasztaltam, ez egy nyelv hiányaként jelentkezik. Hogy ezt hogy kell érteni?
A kérdés második felé, én még emlékszem, úgyhogy gyorsan válaszolok arra. Bocsánat. Most?
Igen.
Köszönöm elnézést. Szóval, hogy ami ugye én ekkoriban már semmilyen, tehát hogy a mi viszonyunk az ugyan szívélyes volt, de sohasem közeli, ameddig egyáltalán volt, meg az ő részéről végtelenül nagyvonalú. Aztán meg hát egy idő után már nem volt egyáltalán, és ez az időszak, amikor a Facebookon, mondjam, amit láttam itt kizárólag, és akkor nekem az a benyomásom alakult ki, hogy az, amivel ő elégedetlen volt, és egyre több minden volt, azt hiszem. Amivel elégedetlen volt, és egyre, hogy mondjam, mogorvábban volt, tűnt elégedetlennek lenni. Nyilván sokkal óvatosabban kéne fogalmaznom, mert mint mondtam, nem volt személyes viszony ekkor közöttünk. De hogy a felületes szemlélő számára azt a benyomást közvetítette a Facebook tevékenysége, hogy kétségbe esetten ironikus, és nem szabadon. Hogy valójában meglehetősen el van keseredve közés, kisközösségi és magánállapotok miatt, hogy sokkal kevesebb a felszabadultság az iróniában, hogy a publicisztikák egyre maróbbak, egyre dühösebbek, hogy mondjam, egyre kevésbé érezte az ember azt a mélységes meggyőződését a 90-es évekből, hogy az élet adekvát műfaja az a bohózat, ami természetesen semmiféle komolyan vételt nem igényel, mintha komolyan vette volna, és egyre kétált. Nyilván akiknek volt kapcsolatuk vele, azok megerősítik, vagy cáfolják, hogy így volt. Egyre komolyabban vette volna a dolgokat, és mintha például nagyon szeretett volna beszélni arról a két veszteségről, amiről hírt adott a Facebookon, és ami nyilván végtelenül személyes, és tulajdonképpen semmit nem tudott. Ezekről a viszonyokról, amelyik a feleségéhez fűzte, és amelyik az öcséhez fűzte, és akiknek a távozásáról beszámolt a Facebook ismerőseinek, és látszott, hogy valami hihetetlenül szemérmes, de végtelenül gyengéd, hogy mondjam, viszonyulás rólad hírt, de ugye azt mindenki írja, hogy a pátosztól végtelenül idegenkedett. És hogy mondjam, amikor azt érezte az ember, hogy kedve volna mélységesen megrendültnek lenni, és halálosan komolyan venni mindazt, ami történik vele, amit megtapasztal, hogy egész egyszerűen nem engedi meg magának, hogy ezen a ponton a kedély már valóban nem kedély volt, hanem világnézet. Meggyőződ, és ugye azt írta, hogy jól emlékszem a felesége halálakor, hogy nem igényel részvételi szavakat és féléket. Mélyen és őszintén szerették egymást, és ez vigasz és elég vigasz számára. Vagyis nyilván a vigasztalás szavai mindig végtelenül együgyűek, hiszen mit lehet mondani megtapasztalva a végességet azok vonatkozásában, akiket a legjobban szerettünk. Ez a nyelv persze együgyű, viszont az együgyűségében akár őszinte is lehet, és ennek az elhárításáról azt éreztem, hogy hát hogy nem biztos, hogy ez jó stratégia, és nyilván ki vagyok én, hogy előírjak akkorra, mert tulajdonképpen számomra idegen emberek számára helyes vagy helytelen életstratégiákat, szóval, hogy mintha könnyebb lett volna, ha ezt a magára hagyott és együgyű nyelvet, hogy mondjam, megengedi, hogy szóljon hozzá, és itt már azt éreztem, hogy valaki konok és tiszteletre méltó szívósággal ragaszkodik ahhoz, hogy az élet műfaját tekintve bohózat, de egészen bizonyosan semmiképpen sem tragédia. És hát valószínűleg azért vannak tragikus műfaji elemei ennek a műfajnak. Szóval, hogy én például akkor szerettem volna írni valami ostobaságot arra, hogy együtt érzek, de hát világosá tette, hogy ő nem kíván ilyen típusú üzeneteket kapni, és akkor nem írtam, és azelőtt sem írtam, és azután sem, és hát tulajdonképpen soha ezekben az években már. És hát tulajdonképpen erről akartam beszélni.
Köszönöm, ez Rubi, tudsz valami ideillőd?
Hát nem biztos, hogy... De nem hagyhatom ki. Amúgy, aki a optimista korszakának szöveggyűjteményére kíváncsi, az a Nemzet Galogánya vonatkozó részében egy ismeretlen szerző által a sajtóra rendezett válogatott Facebook bejegyzéseket olvashat Rubitól, amelyek valóban más tórusúak, mint az, ami utána jött. Tehát, hogy szinte nem is ugyanaz az ember. Szóval az első közös munkácskánk a dologban az akkor jött már, hogy ő, amit nekem küldött, de ez az is egy folyosói, vagy nem tudom, IT előtti beszélgetés volt, amikor Bob Dylan Nobel-díjat kapott, ami ugye ez sokszorosan formabontó döntés volt, valaki ezt máig nem tudta megemészteni, és akkor mondtam, hogy Gyuri, ez aztán tényleg a te tolladra való, hogy érvelj mellette meg ellene, mert te ismered Dylan életművét, már gyerekkorod óta hallgatod, meg egyáltalán látod a trendeket. Oké, megírom fél. Tehát te lazán, mintha más dolga se lenne, és tényleg megírta, ma is el lehet olvasni, egy nagyon érdekes dolog, és így a régi közköltészet mellé olvasva egy jelenkori dalnoknak az életmű elemzését egy irodalomelmélő által, tehát hogy nem szorosan zenész vagy egyéb, tehát hogy nem a cégnek abból a végéből, roppant érdekes, ezt nagy szeretettel ajánlom, és akkor hát a legesleg dilemmát hadd játszam el, ezt én is gyerekkorom óta ismerem, most megnéztem, hogy maga a szerző is 63-ban már TV változatban is játszott a Long.
Gábornak az írását helyezném el, aki azt mondta, hogy őt egyáltalán nem érdekli ez, hogy Kálmán Cégy kis, közepes vagy nagy irodalom történész volt, de ő neki a barátja volt, és ő csak ez érdekli, ez a vonatkozás, majd a barátság, ugye szakmai barátság is volt, de a szakmaiság és a személyesség teljesen összeolvadt az ő esetében, tehát ő nem akar ezen töprengeni. Ezt viszont megtette helyette Veres András, vagy mindannyiunk helyett, mert tényleg nagy munkát fektetett, úgy érzem, be a szövegbe, végignézte a teljes jelenleg hozzáférhető életművét Kalogánynak, és tehát azt, amit az irodalomtörténetről írt, irodalomelméletről írt, ezeknek az összefüggéseiről részletesen elmondja, hogy a beszédaktus elmélettel kapcsolatos viszonyát Kálmán Cének, és tulajdonképpen az az érdekes, ami ritkaság ilyen visszaemlékező írásokban, hogy nem mentes a kritikai megjegyzésektől sem. Tehát ő azzal, így érzem, hogy azzal tisztelgett a Kalogány emléke előtt, hogy őszintén, mint ahogy Andrásra megszoktuk, megmondja a véleményét, mert ugye távol állt volna Kálmán Cégyőtől az, hogy most, hogy nincs köztük, őróla csak csupa pozitív és jó és elismerő dolgokat lehessen mondani. Tulajdonképpen egy példát mondok, amikor ugye idézed őt magát, hogy mikor beismerte, hogy hát a nagy ellenfel a strukturalizmus ugye létrehozott valamiféle irodalomelméletet, és sőt egy bizonyos típusú irodalomtörténeti írást is, a értelmezők, illetve az értelmező közösségek elméleten a beszédaktus elmélet, az viszont nem. És ez akárhogy is, de valamiféle zsákutcának bizonyult. Te hogy láttad ezt az egész pályafutást?
Mielőtt válaszolnék erre, van egy-két dolog, amit elhatároztam, hogy elmondok, és senkit nem mentek meg fel. Ez alól meg kell hallgatnom, tudok egy-két dolgot, tehát mindenképpen akarok mondani. Az egyik az, hogy most mi beszélünk Gyuriról. Ha valami ellenére volt életében, az ez. Tehát amikor beszélünk róla, tulajdonképpen nem kegyelettel vagyunk, hanem kegyeletet sértünk, ha úgy teszünk. Végtelmihelte és kerülte, hogy róla essék szó, ami annál furább volt számomra, hogy ugyanakkor ő egyáltalán nem kerülte azt, hogy másokról beszéljen. A nekrológot nem olyan régen, a Schulz Kati nevű kollégánk haláláról. Hát többen is írtunk meg, szóltunk, és ő is írt és beszélt. De hát Szegedi Masszák Mihály és én elég közel álltunk hozzá minden szempontból, és a mi születésnapjainkon is bizony meglehetősen ironikus szövegeket mondott rólunk, ami egyáltalán nem volt ellenünkre, sőt. Na már most ez a tény is azt mutatja, hogy nem volt olyan nagy különbség a nemzetékeink között, mint amilyennek kívülről látszik. Ha arról beszélünk, hogy utálta Kálmán C. György a pátoszt, akkor azt kell mondjam, hogy az én nemzedékem legalább annyira utálta, és ebben nem tett túl rajtunk, tehát itt semmiféle különbség közöttünk e tekintetben nem volt. A másik dolog, amit mindenképpen éríteni szeretnék, hogy a literatúra történetében nem fordult elő még egy ilyen eset, hogy a halála után valakiről egy egész szám szóljon, egy emlékszám szóljon. Ez novum. Ilyen nem volt. Egyszer előfordult, ha jól emlékszem, Szabolcsi Miklós kerek születésnapjára, hogy néhány üdvözlő sor volt róla, de nem az egész szám szólt, hanem csak volt az elején köszöntés. Nekrológat, rengeteg nekrológ jelent meg a literatúrában, magától értetődik, barátainktól, kollégáinktól elbúcsúztunk, szeretettel, tisztelettel, ez magától értetődik volt. De ilyen, hogy egy egész számot szenteljünk valaki emlékének, erre tulajdonképpen egyáltalán nincs példa, legalábbis a legjobb tudomásom szerint. És arra sincs példa, amire én vállalkoztam, hogy röviddel a halála után megpróbáljon valaki szembenézni egyikünk másikunk szakmai pályájával. Ez is azt hiszem bizonyos értelemben unikum. Na most azt is hozzá szeretném tenni, hogy amikor ennek a számnak a különböző cikkeit olvastam, volt egy szöveg, amely rendkívül megrendített engem. A neve elhangzott már, a Gergely szóba hozta, ez Bezecki Gábor. A Bezecki Gábor egy ilyen tartózkodó, tétova, végtelő intim szöveget tett közé. Nincs jelen, nem is lehet jelen, az az intimitás feladása lenne, ha itt volna. Tulajdonképpen. Szóval, és olyan nyelven is írta meg a Gábor, amely azt hiszem mindenkit megéri. Tehát, ha bárki kezébe veszi ezt a számot, akkor arra kérem, hogy semmiképpen ne feledkezzen meg a Bezecki Gábor írásának az elolvasásáról. Itt érintve volt az is, hogy időnként vállalt Kalogány, Kálmán C., Gyuri, mindegy, hogy mindegyik névre hallgatott. Egyébként a Kalogány ragadvány név az eredetileg egy haragosától származik, még középiskolás korából, mint kiderült. Bizonyos dolgokat igyekeztem utána járni. Beszéltem középiskolás társaival is, Például az egyik hölgy azt mondta, hogy a legszembetűnőbb vonása Gyurinak a tétovaság volt. Rendkívül figyelemre méltó észrevételnek tartom. Tehát az a sok kérdés, amit szeretett maga és a világ köré, közé tenni, tolni, az bizonyos értelemben egy alap, valóban egy alap, habituális vonásról van szó. Egyfajta bizonytalanság volt benne egy kicsikét a világgal szemben, ezért is nem szereti a válaszokat. A válaszokhoz egy biztonságérzet, egy bizonyosságérzet kell. Valamiképpen hiányzott belőle ez. Ez nem a korszaknak a termékeinekben, ezt másképp látom, mint ti. Ez az ő saját legszemélyesebb adottsága volt. Ami volt, akinek tetszett, nem mindenkinek tetszett, ezt is szeretem hozzátenni. Nem csak te voltál az egyetlen, aki egy idő után túl sok lett belőle. Egyébként a több kötetének én voltam a lektora. Az utoljára megjelent, tanulmányokban megjelent kötetben szóvá tettem a lektori jelentésemben, és annyit el is értem, hogy a kérdések egy részét, csökkentett a kérdéseket, és egy-két helyen válaszra is vállalkozott, úgyhogy ez megint nem biztos, hogy a korszaknak a feldülése következtében, hanem az én feldülésem következtében tettem. Szóba került az, hogy az akadémia fura uraival hadi állapotba került. Ennek mélyreható következményei voltak. Egy olyan következményről fogok beszélni, amiről nem írtam, és ami nem annyira közismert. Sőt, egyáltalán nem közismert. Az Irodalomtudományi Intézetben én voltam az elméleti osztály vezetője, és amikor eljött az a boldogító, boldogtalanító pillanat, hogy nyugdíjba vonultam, előtte, ahogy ez ilyenkor szokás, javaslatot tettem, hogy ki legyen az utódom. Ezt minden további nélkül elmondhatom, mert én Kálmán C. Györgyöt javasoltam. Ez a javaslatom az intézet vezetésének a egyetértésével találkozott, és továbbítva lett, és annyira nem felejtették el a magasabb akadémiai körökben, egyébként nem egyszer, hanem kétszer is fölterjesztettük ezt a kérésünket, annyira nem felejtették el Gyuri visel dolgait, hogy egyszerűen nem engedélyezték. Tehát ugye
annak ellenére... Ugye Káder-korszakról beszélsz?
Tessék?
Káder-korszakról beszélsz?
Nem, én a jelen korszakról
beszélek.
Ahogy a nemzedékek között van folytonosság, a korok között is van folytonosság. Erre még nem gondolta volna Dávid. Na most, tehát megakadályozták lényegében azt, hogy utódom legyen. Az már nagy bánatom volt, pedig nagyon sokat ösztökélni próbáltam azt, hogy készüljön el időben a nagy doktoriával. Tulajdonképpen utánlövés volt, nem tudom, hogy mindenki tudja-e, de az intézeti, hát hivatali kapcsolatnak feltétele egy bizonyos koron túl, hogy az ember nagy doktor legyen, és ezt elmulasztotta megtenni, viszonylag korábban nyugdíjazták, mint a mi helyén való lett volna szerintem. Úgy gondoltam, hogy ezeket a dolgokat mindenképpen megosztom a társasággal. Na most, amire vállalkoztam, én nem, Gergely, én legalábbis az én szándékom szerint nem egy távolságtartó szöveget kívántam írni, amikor az ő pályáját áttekintem. Be is vallom, hogy elfogultan közelítek ez a témához. Szó szerint ezt előre bocsájtottam. Az, hogy kritikai reflexiói vannak, ez óhatatlan. Egy pályát áttekint az ember, nem beszélhet csupa szép dologról, hanem a problémákról is kell beszélnie, pláne egy ilyen területen, mint amilyen elsősorban az irodalomelmélet volt az ő fő területe. De én, amiért igazából kritizálom, az inkább irodalomtörténeti vonatkozásai, ahol ő nem mindig mindennek nézett utána, amit szerintem utána kellett volna nézni. Erről szólt ebben az írásban, bárki utána nézhet majd. És az pont az első beadott nagy doktoriával kapcsolatos, amelyet elutasítottak, de nem ezért, amit én kifogásolom. Most milyen pályája, milyen pálya volt az ő, az az ív, amit ő leírt? Azt gondolom, hogy egy rendkívül sikeres pályának indult az ő pályája. Nagyon kevés embernek van ennyire gyors sikere, mint ahogy neki volt. A beszédaktus elmélet minden létező akadémiai nívódíjat kapott. Kandidátusi disszertációnak lett beadva azonnal. Abszolút zöld utat kapott. Azt kell mondjam, hogy az indulásnál minden a kezére játszott volna. Természetesen igyekszem bemutatni azt, hogy a beszédaktus elmélet az egy olyan, akkor amikor ő erről írt, annyira ismeretlen terület volt, hogy ez is nagyban segítette azt, hogy akkora örömmel fogadták mindenket az elméleti osztályon, de lehet mondani az egész intézetben és általában a szakmában. Mert valami olyan területet mutatott be, amely akkor nem volt ismert. Egyébként halál komolyan mutatta be, iróniának nyoma nincs abban a könyvben. Ugyanakkor a helyzet mégis ironikus volt, és erre rá kellett döbbennie, tehát amire itt szintén történt utalás, nevezetesen, hogy a beszédaktus elmélet inkább elméleti filozófia álláspont volt, mint gyakorlatilag valamifajta eredményre vezető fordulat, és hogy nem született saját kiépített irodalmi elmélet körülötte, és nem született hozzáfűződő irodalomtörténeti disziplina. Erre rádöbbent, és megpróbált tájékozódni, megpróbált keresni és találni olyan területeket, amelyek ezt a hiányt pótolják. Így jutott el az értelmező közösség problémájához, így jutott el a kánonok problémájához, így jutott el a rendszertani elméleti megközelítés problémájához. Ezek mind tulajdonképpen, mindezek olyan fajta tájékozódási kísérletek voltak a részéről, hogy amit a beszédaktus elmélet nem old meg, akkor ezektől a területektől várta, hogy ezek segítenek, hozzásegítik az embert, hogy pótolják ezt a fajta hiányt. Ezt is igyekszem bemutatni ebben a pályaképben. Nagyon nagy probléma volt az, hogy túl sok mindennel foglalkozott. Szegedi Masszák Mihály az egyetemen tanára volt, én is tanítottam egyébként az egyetemen, szeminárium vezetője voltam, és mind a ketten csóváltuk a fejünket, mert egyfelől fantasztikusan jó volt, hogy van egy ilyen vibráló elme, aki még írni is tud, és kritikákat ír, ez nem annyira gyakori. Ma különösen úgy érzem, amikor kézbe veszek napi lapokat, heti lapokat, horribiledictu folyóiratokat, és kritikákat megpróbálom olvasni, és hát hamar elakadom, részben az unalom miatt. Részben, hogy ordít, hogy a szerző nem olvasta tisztességesen azt a szöveget, amiről és így tovább nem akarok ebben belemenni. Tehát egyfelől adóztunk, bámulattal adóztunk a Gyuri teljesítményének, de Mihály is úgy gondolta, én is úgy gondoltam, hogy többre hivatott. Nem azért, mert a kritika műfaját lenézzük, hanem ha hiányban jó kritikusban, legalább annyira jó hiányban szakemberben, aki nagy tanulmányokat tesz az asztalra, és mi azt vártuk, hogy könyveket írjon. Erre bátorított a beszédaktus elméletről szóló könyvének a példája is, ugye? Ha ő erre képes, akkor botorság volna, mondhatnám bűn volna kihagyni, hogy ezzel foglalkozzon. És ezért állandóan rágtuk a fülét, ezt megmondom őszintén, hogy nem tettük Boldog Gáz Gyulával, se valamilyen sem én, de nem is ezért vagyunk. Egyébként olvasva ezt a számot, hogy hányan nem fogta vele kezet, pironkodva vallom meg, hogy én többször is kezet fogtam vele. Ez lehet, hogy annak a jelen, hogy nem voltunk barátok, nem tudom, hogy mire lehet következtetni, milyen messzire lehet eljutni az ilyen következtetésekben, de hogy ne fogtam vele kezet, mindenki emlékszik, aki ott volt, amikor búcsúztatott engem, szépen lefestett ott, talán akik emlékeznek, hogy elmondták, hogy én mennyi mindent köszönhetek másoknak. És miután rendkívül elégedett voltam azzal a képpel, amit rajzolt rólam, természetesen kezet fogtam vele. De nem ez volt az egyetlen alkalom, pályafutásom során többször is megtörtént ez, és nem tért ki a kézfogásom elől, úgyhogy jelentem. Nem volt reménytelen ilyen szempontból a Gyuri, tehát igenis lehetett volna kezet fogni is. Nagyon sok gondját a beavatott, és tőlem telhetően igyekeztem segíteni, mint ahogy fordítva is így állt a dolog, mert emésszer megosztottam a gondjaimat vele, nem véletlenül jelöltem utódomnak, mert abszolút biztos voltam abban, most is biztos vagyok, hogyha úgy történt volna, hogy ő követ engem, hogy az nagyon jó lett volna. Én erről szentül meg vagyok győződve, és attól nem lehet eltéríteni. Rendkívül közvetlen ember volt, és rejtőzködő ember volt egyszerre. Ez nem annyira ritka tulajdonság, ilyen emberek azért akadtak rajta kívül is, és nyilván a jövőben is fognak ilyen emberek még lenni. Nagyon személyemes ember volt, nem szerette föltárni a sebeket, de meg tudott nyílni, nagyon is meg tudott nyílni, és mondom, amikor csak tudtam, igyekeztem segíteni. Hát valóban a felesége halála mérhetetlenül megrázta őt. Szinte partra vetett hal. Nem, ezt a hülye metaforát mondom, nem jut eszembe más, mert rettenetesen megrázta. Nem számít, hogy mit írt a Facebookon. Mint ahogy az öccse halála után is. Tulajdonképpen a legdrámaibb volt ez a rövid közlemény, rövid tárgyilagos közlemény, mert ezek a közlemények összevontak valami olyan mély érzelmi háborút, ami kifejezhetetlen másképpen. És ő valóban nagy stiliszta volt, és nagy érzéke volt a nyelvhez. Nem csak meta szinten, hanem szerzői, alanyi szinten is nagy érzéke volt a nyelvhez. Én nem vagyok egy nagy Facebook olvasó, de azért feleségem unszolására kénytelen voltam így bekapcsolni a Facebookba minden averzióm ellenére. És kétségtelenül, hogy az egyik fő autor a Facebookon a Gyuri volt, aki minden politikai problémára, legyen az kicsi vagy nagy, azonnal reflektált. Tulajdonképpen egy egyszemélyes újság volt, ha úgy tetszik. Egy kommentáló újság volt egy személyben, és valóban nagyon szellemes. Időnként nagyon keserű és szellemes volt egyszerre. Na most az, hogy egyre komorabb lett, vagy többen úgy látom, hogy jól érzékeltettek. Ebben nem csak a felesége halála játszott szerepet, hanem a körülöttünk lévő világ, amire ő nagyon érzékenyen reagált. Nem ő az egyetlen, aki elkomorult az elmúlt évtizedekben. Azt gondolom. Nem akarok itt ebben részletekben menni, de minden oka megvolt, minden okunk megvan. Ma is meg. Folytatás következik. Tehát egyáltalán nem lehet meglepődni azon. Az iróniája nem változott, csak a hang nem változott. Az a hang nem, ami kíséri. Az irónia nem önmagában van, hanem egy csomó dologat társul, és a keserűség, az elkeseredettség az egyre erőteljesebb lett a Gyuriban is. Tudni, ez a vég nélküli történet, ez a kilátástalanság érzet, ami ezzel jár, ezt ő nagyon mélyen átélte. Teljes mértékben egyetértettünk ezekben az ügyekben, nem volt közöttük semmiféle különbség. Előjáróban úgy gondolom csak ennyit mondani.
Köszönöm. Hát azt a készfogás ügyet helyére kell tenni, tehát én sem úgy gondoltam, hogy a barátságra való képtelenség fejeződése a készfogás egyszerűen csak arról van szó, amit Kappanyos András írt a cikkében, hogy nem voltunk olyan egymást mancsoló, összejáró, együtt pulatozó barátok, de szoros barátság volt ezzel együtt is, és ez egyszerűen stílus kérdése. Tehát ebben mélyen egyetértek Andrással, hát emlékszem, amikor őt búcsúztattuk a nyugdíjba menetelekkor, hát úgy leteremtett mindenkit, mint annak a rendje. Közölte, hogy ennek az egész ünnepségnek nem volt semmi értelme, felejtsük el. Hülyeség volt megcsinálni, hogy ugyanúgy fog bejárni az intézetet, mint eddig. Úgyhogy tulajdonképpen, ha jól belegondol, akkor teljesen fölösleges volt, amit ott a kollégák és barátok előadtak. Most ez új dolog volt számomra, hogy a okos fiúk társasága, amiről te itt írsz, ez egy olyan kiskör volt, amely a hivatalos nemzeti kánon megdöntésére szövetkezett. Tehát ezt nem tudom, hogy a Csurka István fogalmazott volna így, akkor hinnék szememnek, de így meglepett ez a dolog, hogy valaminek, ezek a elég okos fiúk, valaminek a megdöntésére szövetkeztek, és ennek hatására írta volna Kalogány ezt a bizonyos Nagy László cikket.
Csurka István bedobni ennél nagyobb biztonságot el sem tudok képzelni. Szóval semmi közünk nincs ahhoz. A döntés szó sem feltétlenül Csurka István találmánya talán egyedül. Arról van szó, hogy valóban egy társaságok alakult ki az intézetben, akik okos fiúknak nevezték magukat, mert hogy kellő szerénységgel rendelkeztük valamennyien. És mérhetetlenül rüheltük a hivatalos kámont, ez volt a kiinduló pont. A Nagy László írás is ennek keretében született, nevezetesen, hogy annyira oda vannak Nagy Lászlóért, mi végre. A mi végre egyébként pillanat időként kedvenc szavajárása volt, tehát ez teljesen adekvált ebben az esetben. Ez nem csak negatívumokat jelentett, bár mondjuk Juhász Ferencről is voltak ilyen meglehetősen kritikus észrevételeink, hanem ez azt is jelentette akkor, hogy olyan írókat viszont előtérbe állítani, akik nincsenek azon a magaslatokon elismerve, ami pedig kellem. Például Ottlik Géza is ilyen, tehát Ottlik Géza is szerepelt a írásai között. Vagy Konrád György, én írtam Konrád Györgyről, akkor a Konrád György tiltott szerző volt, aki nem jelenhetett meg. És akkor még nem lehetett tudni, hogy alakul a pályája, azt lehetett tudni, hogy a Látogató című könyve rendkívüli nagy sikerkönyv volt. 6000 példányban jelent meg a könyvnapon, és két napon belül nem volt kapható. És hát utánnyomásra a kiadó nem vállalkozott. És hát mindenféle politikai sanda támadások is érték a művet. Na most ebből kifolyólag az egy külön feladat volt, hogy akkor mi Én ezt tartottam feladatomnak, hogy bemutassam Konrád Györgyöt. A második könyvét ugye kéziratban olvastam, nem is nagyon olvashattam másképpen, nem jelent meg, illetve amikor később megjelent, hát a Magvető kiadó igazgatója, Kardos György személyesen húzott ki belőle itt-ott-abott mondatokat, Szörnyi Laci összeállította a listáját a kihúzásoknak. A dolog az volt a legszebb, hogy nem lehetett érteni, hogy mi végre van. Most én is ezt a szót hiszem, mi végre lettek ezek a mondatok kihúzva, mert attól nem lett más volna. Tehát ami a műben, hogy mondjam, kritikai jellegű volt a létező szocializmusról, azt a mondatok, néhány mondat kihúzása nem változtatta meg. Na mindegy, szóval, tehát minket ez a szándék vezetett, hogy összeállítjuk a magunk külön kánonját. Egyébként ezzel a kánon állítással, mint problémával és lehetőséggel többször szembenéztünk. Meg kell mondjam, hogy Szabolcsi Miklósnak a emléke nem túl pozitív az intézetben, mert a ügyvezető igazgatóként, illetve igazgatóhelyettesként hát kiszolgálta nagyon sokszor a hivatalos politikai akaratot. De Szabolcsi Miklósnak is több lelke volt, és egy másik lelke az pont valahol berzenkedett a saját működésével szemben is, meglehetősen skizoid állapotban volt, és minket fiatalokat, intézeti fiatalokat például felszólított arra, hogy állítsuk össze a mi kánonunkat. Azért ez egy érdekes feladat volt, és érdekes helyzet volt, és ezt meg is tettük. és ennek később meglehetősen nagy szerepe lett a reform tankönyvek készítésében, és tulajdonképpen a reform tanterv, a gimnáziumi reform tanterv készítésében, mert azt a kánont, amit mi összeállítottuk, az nagymértékig befolyásolta az oktatási reformot, és belefolytunk közvetlenül a magyar oktatásba, magyar közoktatásba egész pontosan. Igen, nagy örömére mondjuk Bándi Pálnak, Király Istvánnak és másoknak, akik nem csak az egyetemek tanszékvezető tanárai voltak, hanem magyar kulturális politikának, kulturális életnek is meglehetősen szuverén gazdái voltak. Úgyhogy egyébként a okosfiúból még valaki rajtam kívül, az Ács Bari is itt van, mert ő is tagja volt a okosfiúknak. A fiatalabb nemzedékből is bevontunk embereket, így kerül be a Bari is, és így kerül be Gyuri is. Majdnem ugyanakkor. Így került bele, ha jól emlékszem, a Pezecki Gábor is például. Tehát bővítettük a kört, és Pali, azt hiszem, te Vas Istvánról írtál, ha jól emlékszem. Na most a Vas István esetében nem arról volt szó, hogy meg kell magyarázni, hogy mennyire rossz költő, hanem azt kell megmagyarázni, hogy nem attól jó, amit mondanak róla, hanem egész más jó benne. Tehát körülbelül így kell elképzelni ezt a mi akkori hát szereplésünket. Időnként nagyon kemény belső viták voltak. Ottlik ügyben például Szegedi Masszák Mihály Zemplényi Ferenc között volt egy nagyon éles vita, ami emlékezetes volt számomra, és ez volt az eset, amikor Zemplényi Ferenc került ki előnyösebben ebből. Ilyen is volt, tehát senkinek nem volt bélet vagy helyet, tehát ebben a társaságban. Tehát nagyon szabad szellemű volt ez a társaság. Mondhatnám, a szabadságunkat éltük. Na most nem a korszak tehetett erről, de annyiban igen, hogy a szerencsés véletlen folytán sokan kerültünk be egyszerre az intézetbe. Olyan lehetőség teremtődött így, amivel a nálunk idősebbek és az közvetlen utánunk jövők nem rendelkeztek. Ez egy szerencsés történelmi véletlennek is nevezhetjük, de sokszor rendkívül sok múlik a szerencsés történelmi véletleneket.
Nem lehetséges az, hogy a Nagy László ügy azt példázza, hogy tulajdonképpen ez egy buborék volt az intézet már akkor is, és ha valaki nem érzékelte a buborék belső viszonyai és a nagyobb külső viszonyok közötti különbséget és feszültséget, az bizony rosszul járt. Tehát a Gyurit ez a Nagy László ügy tulajdonképpen mondhatni a haláláig üldözte. Tehát ahhoz persze az is kellett, hogy az úgynevezett magasát, hogy ilyen szókimondó vagy úgynevezett debreceni maffia ilyen befolyáshoz jusson az akadémián, az akadémiás osztályán, ugye Görömbei és társai, de ezek nem bocsátottak meg és nem felejtettek. Tehát tehát az embernek, ahogy elmondtad most, az a benyomása, hogy ugye kilépett a Debrecen irodalmi napokon, ott történt ez, ugye, ahol előadta ezt a dolgot, kilépett ebből a buborékból, és úgy beszélt, mintha még mindig a buborékból lenne. És kiderült, hogy hát ez nem ez a helyzet, nem ez a realitás. De talán akkor is itt tett volna, hogyha ezt éles ésszel felismeri, és sokkal óvatosabb, mint ahogy egyébként szokott lenni. A Ács Balit én is meg akartam szólítani, ha már van még egy szerzőnk itt jelen, aki a személyes regiszterben egy nagyon szépet írt a Gyuriról, ez az Ember, aki ott se volt címmel, és hogyha tulajdonképpen a összbenyomásodat az ő személyiségéről, hogyha össze tudnád foglalni ebben a sztoriban, nagyon sok mindenki jött, amit elmesélsz, a cigaretta és rossz vége lesz, és hasonló.
Gyere ki!
Nem tudom.
Jó, tudod, hogy
köszönöm. Nem készültem, hogy beszélni fogok, de ha már megszólítottatok, szívesen mondok pár szót róla. annál is inkább, mert kicsit hasonlóan éreztem, mint Bezecki, hogy számomra tulajdonképpen lényegtelen, hogy önnek mi az irodalom történeti súlya. Én arról a hiányról akartam beszélni, ami bennem rögtön megképződött. Annak ellenére, hogy mi sem voltunk közvetlen barátok, nem fogtunk kezet, nem pacsisztunk, így ez így nem volt, viszont lehetett vele beszélni személyes dolgokról is. Én megosztottam a problémáimat vele, és érdekes módon ő hajlandó volt akár még magánéleti tanácsokat is osztogatni. Támaszom volt sok tekintetben, erről nem írtam ebben a cikkben, mert ez patetikus lett volna, de számíthattam rá, és ez nekem nagyon fontos volt. Azt hiszem, amit itt meg akartam írni, az sok tekintetben ilyen személyes szinten, de azt foglalja össze, amit ti is elmondtatok. Kicsit azt hiszem, én is reflektáltam erre az első tépülő iróniára, ami benne megvolt. Az akadémián is megtapasztalhattam, mert őt ugye beválasztottátok, vagy szatívti választjátok be az első osztályba, amíg mind a mai napig, hát nem akarok szavakat mondani, hogy milyen érzéssel viszonyult hozzá, hogy ott hogyan beszéltek róla a testvére halála pillanatában is, és hogy hogyan számoltak be erről a kései akadémiai doktori védésről. Szóval hát nem érdemes ez, tehát hogy igazolhatom, hogy tovább él, még a halála előtti hetekben is élt ez a konfliktus, amit nevezzük így, nem így nevezném, de hát itt jobb így nevezni. Úgyhogy nem véletlenül kezdtem a cikket egy akadémiai esettel, és folytattam ezzel a beszélgetéssel, amiben ugye reagáltam dokumentálására, és amit ilyen ironikus módon utasított el, és hát innen próbáltam ki bogozni ezt az utolsó ironikus érzést ezzel a filmmel, amiről sokat beszélgettünk, szerette a Cohen testvéreknek ez az ember, aki ott se volt, amiben van egy, hogy tetszik, elméleti dolog, és ezt én kimásoltam a filmből, így megállítgatva a filmet, mert sehol máshogy nem lehet. Ugye a bizonytalansági tényező Heisenbergnél, ami ennek a filmnek valamilyen módon az elméleti hátterét adja, és amikor ki lehet bogozni, hogy az ember hogyan kerülhet kívül a saját történetén adott esetben, és ebből mi hogyan meríthetünk valami vigaszt. Hát köszönöm, hogy
hallgatottam. Mi köszönjük.
Miközben nincs vigaszt, azt hiszem számomra.
Hát annyit még én is el szeretnék mesélni két mondatban, hogy ugye, amikor fölkértek arra, hogy a nagy doktori diszertáció írja a populánső véleményt, voltam a három közül az egyik, akkor nagyon megörültem, mert úgy értékeltem, hogy ez egy öngyógyítási kísérlet. Tehát az, hogy akkor is túlemelkedik, mégiscsak megcsinálom, hogy akárhogy is áskálottok, mégis megcsinálom. Nem hiszem, én nem gondolom, hogy a COVID utáni vágyódás volt benne, hanem le akarta győzni ezt a tényleg nagyon megalázó tapasztalatot, és úgy éreztem, hogy most ez fog sikerülni. És akkor megírtam, akkor elküldtem neki természetesen azonnal e-mailben, és akkor több hét múlva reagált, és azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, hogy elküldted, de még nem olvastam el, mert az egész valahogy olyan kínos.
Yeah.
Ezt mondta, szóval, yeah. Tehát én nem kezdtem okoskodni, hogy miért lenne ez kínos. Én éreztem, hogy miért kínos. Hát ez valóban... neki már nem itt kellett volna tartani, hogy ilyeneket. De a védés az tulajdonképpen jól lement, nem volt semmi probléma. A bizottság helyenként lehetett volna egy kicsit jobb indulatú is, de jó indulatúbb is, de hát végül is ezen nem múlott semmi. De ami a tragikus volt, hogy ez, amit Sanders meg is írt, hogy posztumus doktor lett. Most nem tudom, hogy kedves Rumit megkérhetem, hogy a tarsójában még benne rejlő zenét adja elő.
Igen, egy pici-pici rövid dolog lesz már csak. Ez annak a literatúra számba küldött kis cikkecskének az illusztrációja. Tehát annak a dalnak fogom most a szintén közismert változatát énekelni, az is változatát, ezt is magyarul tányelmi fordításában. Ez legyen a vigasz. Hogy sok szép mesterség van a világon, de reméljük, hogy majd azt választják, ami a legjobb vagyunk. Szeretnél egy szabóhoz menni, egy szabóhoz menni? Én egy szabóhoz nem megyek, mert szabónén sose leszek. Szabni varni nem szeretek, inkább ideben könnyeim nyelem. Minden lány férhez visznek, csak engemet nem. Én egy Schusterhez nem megyek, mert Schusterlény sose leszek. Csirizelni nem szeretek, inkább ideben könnyeim nyelem. Minden lány férjhez visznek, csak engemet nem. Szeretnél egy doktorhoz menni, egy doktorhoz menni? Én a doktorhoz sem megyek, én doktorné sose leszek. Nem értem a recepteket, inkább ideben könnyeim jelen. Minden lány férhez visznek, csak engemet nem. Szeretnél egy rabbihoz menni, egy rabbihoz menni? Én egy rabbihoz elmegyek, rabbi még szívesen leszek. Túrát olvasni szeretek, nincsen nálamnál boldogabb leány. Minden lányt férhez visznek, engem is nalám. Minden lányt férhez visznek, engem is nalám.
Köszönjük egy kis bizodalmat, merítettünk ebből a zenéből, hogy én a magam részéről befejezetnek tekintem az eseményt, úgyhogy de nem akarok senki sem megfelelőzni abban, hogy mondjon, tegyen, énekeljen, vagy táncoljon valamit. Úgyhogy köszönjük szépen!
Thank you.